az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, ezen a mai vasárnapon, Szent Háromság vasárnapján. Különösképpen is gondoljunk erre, hogy valahányszor keresztet vetünk egy magunkra. Valahányszor köszönti a pap az egybegyűlt testvéreket. A Szent Mise kezdetekor mindig a Szent Háromság titka kerül a középpontba, az Isten titka. Ma is az Isten vár bennünket. Ma is az Isten akar velünk találkozni, a Szent Háromságos Isten. Ezt a Szent Misét egy nagyon kedves fiatal lányért ajánljuk fel, aki élete nagyon fontos döntése előtt áll. Kérjük az ő számára, hogy az Isten felé tájékozódó lelkét mindig töltse be az Isten szeretetet. Tartsunk bűnvállalatot. Az Úr legyen veletek.
És a
Evangélium Szent János könyvéből. Búcsú beszédében így szól Jézus tanítványaihoz. Még sok mondani való volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor azonban eljön az igazság lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságba. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből veszik, amit majd hirdet nektek. Minden, ami atyámé, enyém is. Ezért mondtam, hogy az enyémből veszik, amit majd hirdet nektek. Ezek az evangélium igéi.
Áldjunk téged, Krisztus!
Kedves testvérek, Szent Háromság vasárnapja van. A Szent Háromság misztériuma Isten belső életét hirdeti. Az ember megpróbált emberi módon közelíteni ehhez a titokhoz, hát hogyan is közelítene másképpen? Emberek vagyunk. De az igazság az, hogy még az egyházi körben járatosak is nagy gondban vannak, amikor meg kell fogalmazni ezt a titkot. Egyébként a 300-as évek vége felé fogalmazták meg ezt a dogmát, majdnem, hogy azt mondanám, bár ne tették volna. Hiszen ez is emberi megfogalmazás, különböző tévedésekkel számoltak, különböző tévedések már akkor is megfogalmazottak, és ezek ellenében bizonyos értelemben. Na de legfőképpen az apostoli igehirdetésre hivatkozva fogalmazták meg, öntötték emberi szavakba ezt a misztériumot, a Szent Háromság dogmáját. Nagy kísértése az embernek, hogy ezzel a dogmával foglalkozzon, firtassa, miért éppen így, Mit is jelent ez? Mit jelent ez, hogy egy Isten és három személyben? És filozófiai fogalmakkal próbálja az ember megragadni, a dogmatikusok is ezt tették. Azt ajánlom a testvéreknek, meg magamnak is, hogy távolodjunk el ettől a megfogalmazástól. Több oknál fogva, mert egy keresztény közösség nem filozófiával akar foglalkozni, másrészt ez a filozófiai megközelítés, ez a dogmatikus megközelítés legjobb emberi törekvés ellenére sem fejezi ki azt, ami a titok. Talán ha a Bibliát lapozgatjuk, akkor előbbre jutunk. Hiszen ők is bizonyos értelemben a Bibliára hivatkoztak, Jézus üzenetére, Jézus tanítására. Ha a Szent Háromság titkát, az Isten belső életét valamiképpen szeretnénk közelebb, mélyebb módon megismerni, akkor mindenek előtt Jézusnak a megnyilatkozásra kell figyelni. Jézus ugyan nem a Szent Háromságról beszél, nem az Atyáról, a Fiúról, meg a Szentlélekről dogmatikai értelemben, hanem ő, mint aki az Isten üdvözítő szándékának a megjelenítője ebben a világban, aki az Istenről beszél, és ahogy Jézus az Istenről beszél, kiderül, hogy milyen is ez az Isten. Mit jelent az, hogy az Isten atyai szeretettel szeret? Mit jelent az, hogy ő elküldi a fiát értünk, hogy ez a szeretet a kézzelfogható legyen? És ahogy Jézus mondja, majd én kérni fogom az atyát, és elküldi nektek a lelket, hogy a világ végéig veletek maradjon. Ebből már valami sejthet. Egy biztos. A középpontban Jézus van. Üdvtörténetileg Jézus van a középpontban, akiről tudunk az Atyáról, vele kapcsolatos világossá válik, hogy a Fiú, és ő sejteti meg velünk, ki is a lélek. Testvérek, ahhoz, hogy Istennek ezt a belső titkát egy kicsit jobban megértsük, előzetesen egy olyan fogalmat hadd vezessek elő, amit milliószor hallunk, milliószor ismételjük, csak talán nem gondolunk eléggé bele, hogy mit is jelent ez. Mit jelent az, hogy Isten a szeretet? Úgy gondolom, hogy éppen most ezen a mai ünnepen, akkor, amikor az Isten legbelső titkát szeretnénk egy kicsit vizsgálni, üdvösségünk szempontjából, akkor talán érdemes egy gondolatot szentelni ennek. Mindenképpen szeretném hangsúlyozni azt, hogy a szeretet nem az ember színében születik meg. A szeretet az Istenben támad fel. Ezt így mondja a Szentírás, az Isten előbb szeretett minket. Másutt azt mondja a Szentírás Istennel kapcsolatosan, hogy öröktől fogva szeret bennünket. Jó, ezeket is számtalanszor hallottuk, de próbáljuk egy kicsit mélyebben megfogalmazni magunknak, mit jelent az, hogy szeret az Isten. Ha a mindennapjainkban körülnézünk, akkor azt hiszem ezzel mindannyian egyetértünk, hogy amikor szeretett kapcsolat jön létre emberek között, akkor valamiképpen az egyik ember a másik ember sorsává lesz. A szerető ember a szeretett személy sorsává lesz. Nem olyan nehéz ezt megérteni. Hiszen akkor, amikor ez megvalósul emberek között, akkor nem az lesz a fontos, aki szeret, hanem az lesz a fontos, akit szeret. Talán ennek a legeszlénibb megnyilatkozása, ami emberi világunkban, az édesanyja szeretet. Akkor, amikor a gyermekről van szó, akkor az édesanyja szinte eltűnik. Attól kezdve, hogy valakinek gyermeke van, már minden érte és vele kapcsolatosan történik. Amikor azt mondjuk, hogy Isten a szeretet, akkor ne a filozófusokra gondoljunk, hanem a Biblia üzenetére. Mert a filozófusok készek és képesek ilyen kérdéseket megfogalmazni, hogy miért szeret az Isten bennünket? Miért szereti az Isten ezt a világot? Kedveteli kedven? Méltó erre a világ? Méltó vagyunk mi arra, hogy szeressen bennünket az Isten? Miért ilyen az Isten? Hát ilyen csak a filozófusok tudnak kérdezni. Egyszerűen arról van szó, hogy az Isten ilyen. Ilyen az Isten. És ez azt jelenti, hogy Isten azt a világot, ami az ő teremtett világa, szereti. És az előbb mondottaknak a fényében ez abban áll, hogy az Isten mindegy a világ sorsává lesz. Nem engedi az Isten azt, hogy ez a világ elpusztuljon, még mi se tudjuk elrontani. Lehet itt tüntetni a tubesért, el lehet menni különböző konferenciákra, meg tüntetésekre a zöldekkel. Igen, mi tönkre tudjuk tenni ezt a világot, de végérvényesen nem. Ha már elmegyünk odáig, akkor mondja, az Isten kiveszi a kezünkből ezt a világot. Az Isten szereti a világot. És ezt így tudom legjobban megfogalmazni, hogy az Isten a világ sorsává lesz. Bent van az Isten ebben a világban. És ez a sors ölt testet Jézus Krisztusban. És az Isten Jézus Krisztusban az ember sorsává lesz. Egy lesz közünk. Jézus éli a mi emberi sorsunkat. Ezt jelenti az Isten szeretet. Többet most erről ne, csak éppen azt szerettem volna a testvérek figyelmébe ajánlani, hogy ez a sokszor kimondott fogalom, hogy Isten szeret, Isten a szeretet, ezt a sorsvállalást jelenti. Sorsunká lesz az Isten. Jó lenne egyszer ebből a szemszögből egy kicsit mélyíteni, tudatosítani magunkban az Isten kapcsolatot. És akkor most, ezután talán másfélben látjuk, ha arról beszélek, hogy ez az Isten az ember üftörténetében szeret. Jézus azért jön, hogy az ember üdvösségét munkálja, és az Isten tervét jeleníti meg Jézus ebben a világban. Mert az Isten nem engedi, hogy elvesszen az ember. Az Isten nem akarja, hogy elvesszen az ember. Hiszen az történt, hogy az a kapcsolat, az a szeretet kapcsolat, ahogy szereti Isten az ember, az megszakadt. És ezért jön Jézus, hogy helyreállítsa ezt a kapcsolatot. Azt is mondhatnám, hogy nem csupán a szeretet megnyilatkozásáról van szó, egy picit több. Vagy a szeretet megnyilatkozásának egy másfajta értelméről van szó, a korábban meglévő egységnek a visszaállításáról. A korábban meglévő egységnek a helyreállításáról. Ez az Isten szeretete felé. És akkor, amikor erről beszélünk, akkor ebben az is bent van, hogy egyszer volt egység Isten és ember között. Egyszer volt bensőséges szeretet kapcsolat Isten és ember között. Ezt meg tudjuk törni, és az Isten ezt nem engedi, nem fogadja el, és ezért újra létrehozza ezt az egységet Jézus Krisztusban és Jézus Krisztus által. Igazából ez az üdvösség. A Szent Háromság titka, Istennek ez az üdvözítő szándéka. A középpontban tehát Jézus van, aki beszél az Atyáról, különben nem tudnánk, milyen az Isten. Jézusnak az összes gondja, baja pontosan a zsidókkal ebből adódott, neki egy új Isten képe van. A zsidók másmilyennek ismerték az Isten. Ők kisemerték mondani a nevét. Ők úgy gondolták, hogy az Isten csak az ő népük Isten. Ők úgy gondolták, hogy ez az Isten a fenséges, a hatalmas, a mindenek fölött álló legfeljebb. Tartja kezében a világot meg az ember, és az ember esdekelhet az Isten előtt, többet nem tehet. Jézusnak más az Isten képe. És ezért akad annyiszor össze a farizeusokkal, meg az írástudókkal, mert ők nem tudnak mit kezdeni ezzel az új Isten képpel, mert ez az új Isten kép, ez az emberért aggódó Istennek a képe. Ez a legfontosabb. Gondoljunk a gyönyörű példabeszédekre, a tékozló fiúról szóló példabeszédre, aki visszafogadja. Az elveszett drakmáról szóló példabeszédben, ahogy az asszony keresi azt az egy darab elveszett érmét, hogy teljes legyen a koszorúja. Ahogy az elveszett bárányról ismerjük a történetet, ott hagyja a 99-et, hogy azt az egyet megkeresse, mert hiányzik. Valamiképpen ezt az isteni elkötelezettséget nem értik a zsidók. Jézus ezt az Istent hozza el közünk, és azt akarja, hogy mi emberek felé forduljunk. Azt akarja Jézus Krisztus, hogy mi ne játszunk ezenőtt az Isten előtt, mint az írástudók meg a farizeusok, akik forgatják a köpenyegüket, akik kiállnak az emberek elé, és nagyokat imádkoznak, nagyokat mondanak, aztán egészen másról van szó. Ennek az Istennek az a fajta emberi magatartás kedves, ami a vámosnak a magatartás. Uram, irgalmazd nekem! Uram, fogadj el engem! Nem vagyunk tökéletesek. Egyedül az Isten tökéletes. És ha az ember ezt el tudja vállalni, ki tudja mondani, akkor ebben a pillanatban belekapcsolja az Isten az ő szeretet közösségébe az ember. És otthon vagyunk, és helyünk van, függetlenül attól, hogy mennyire vagyunk jók, vagy rosszak, mennyire vagyunk tökéletesek, vagy kevésbé tökéletesek. Ez az első, ami fontos, az Isten képpel kapcsolatosan. És ez az Isten Atya. Jézus egyfolytában erről beszél, hogy ez az Isten atyai szeretettel szeret bennünket. Ő a Fiú, és nyilatkoztatja ki, hogy milyen ez az atyai gondoskodás. Erről nem akarok beszélni, hiszen oly sokszor esik szó erről vasárnapról vasárnapra. Talán inkább a másik szereplőről, a fiúról. A Bibliában és a Jézus történetben szinte mindenütt erről van szó. Gondoljunk csak arra, hogy a zsidókkal való kommunikálásában Jézus mindig azt hangsúlyozza, hogy ő a fiú. Az atyának a fia, aki mindent átadott neki. Aki igazán tud hitelesen szólni az atyáról. Gondoljunk csak arra, amikor elkezdi a Jézus a működését. Ha Isten fia vagy, ezzel jön a kísértő. Tedd, hogy ezek a kövek kenyeretté változzanak. Aztán akkor, amikor Jézus a főtanács előtt áll, te vagy az élő Isten fia. Ez izgatja a vallatókat. Aztán amikor keresztre feszítik, ha Isten fia, szálljon le most a keresztről, és hiszünk benne. A fiúságát firtatják állandóan az ellenfelé. A második szem. Isten titkának bősége, teljessége, mélysége, hogy az Isten, aki Atya, minket, bennünket ugyanúgy fiúként akar szeretni, mint ahogy Jézus az ő fia. Persze azt várná tőlünk, hogy az Isten fiaiként gondolkodjunk, éljünk, cselekedjünk. Hogy olyan fontos legyen nekünk az Atya akarata, mint amilyen fontos nekünk. És a harmadik személy a lélek, ugyancsak Jézus élettörténetében, hát kezdve onnan, hogy Mária a lélektől van áldott állapotban, a Szent Lélektől fogad. Aztán amikor Jézus megkeresztelkedik, ott is a lélekről van szó. Amikor elkezdi a működését az Úr lelke rajtam, hogy örömhírt vigyek a szegény. És amikor az utolsó vacsorán búcsúzik az apostoloktól, majd kérni fogom az Atyát, és elküldi nektek a lelket. A vigasztaló, aki mindent eszetekbe juttat, és veletek marad a világ végezetéig. Testvérek, Isten belső titka, Isten misztérium, aki Atya, Fiú, Lélek. Ne azzal foglalkozunk, hogy hogyan Atya, hogyan Fiú, hogyan Lélek. Az üdvösségünkről van szó, az ember megmentéséről van szó, és ez az Isten minket Atyaként szeret. Sorsunká lesz a Fiúban, Jézus Krisztusban, és sorsunká lesz a lélekben.